Imádkozzunk. Magasztalunk, mennyei édesatyánk, ezért a drága alkalomért, ezért a kegyelmi napért. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus drága vérét, amelyen megváltottál bennünket. Köszönjük azt, hogy itt vagy közöttünk, hiszen megígérted, ha ketten vagy hárman összegyűlünk a te nevedben, itt vagy közöttünk. Urunk, te rád várunk, hogy megnyisd a mi szíveinket, és szólj hozzánk, add, hogy ne csak az elménkig jusson el, hanem a szívünk mélyéig, és változást hozzon a mi életünkben a te igéd által. Legyen áldott a te neved mindezért. Amen.
Amen.
Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat a Jelenések könyve 20. részéhez. A Jelenések könyve 20. részéből a 11. verstől a rész végéig a 15. igeversig olvassuk fel. És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt, színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az életkönyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat. A halál és a pokol is kiadta a náluk levő halottakat. És megítéltettek tetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába. Ez a második halál, a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűz tavába vetették.
Jézus eljön nem sokára, még ma ilyen hírtelen. Angyaloknak harsonája, lőnek majd a főtelen. Végkész nappal élen, majd
olvastunk, amiről a testi ember, a hitetlen ember nem nagyon szeret beszélni. És a hitetlen ember számára sokszor idegen az, hogy az utolsó ítélet. Hiszen a testi ember, a hitetlen ember úgy gondolkozik, hogy Isten egy szerető Isten, és Isten nem bünteti meg az embert. Nem azért teremtette az embert, hogy megbüntesse, és azt akarja a hitetlen ember, hogy elhallgattassa azt az embert, aki beszél az utolsó ítéletről. Beszél arról, hogy Isten igazságos, és egyszer majd meg fogja büntetni, el fogja ítélni a bűnös embert, akinek a bűnei nem lettek elrendezve. Beszélgettem én is többször ilyen emberekkel, akik nem szerették hallgatni, észrevettem egy pár mondat után, amikor elmondtam az evangéliumot, és az evangéliumban benne van az is, hogy Isten igazságos, és a bűnös embert meg fogja büntetni, amiatt, mert igazságos, és az ő igazságán nem eshet csorba. Hiszen egyszer megbüntette Jézus Krisztust a keresztfán a bűnért, ami bűneinkért, amelyet magára vett, de van, aki ezt a helyettes áldozatot nem fogadja el. Elgondolkoztam az ige alapján, hogy miért is ítéli el Isten azokat, akiknek neve nem található az életnek könyvében. És megragadott az a szó engem, hogy nem található az élet könyvében. És elgondolkoztam azon, hogy ez csak azokról szólhat, akik nem születtek újjá, akik nem kaptak egy új életet. Hiszen az élet könyvébe csak olyan szerepelhet olyan ember, aki megszületett, akinek van új élete. Aki nem született újjá, abban még a régi él, a régi én, a testnek él, és belekerestem az igébe, és megnéztem azokat a példázatokat, amelyeket mond az Úr Jézus Máté evangéliumában, a búza és a konkoly példázata. Arról szól, hogy kiment a magvető és vetett. És utána néztem, hogy a konkoly nagyon-nagyon hasonlít a búzához. Csak akkor vevődik észre, hogy különböző, amikor már kalászt érlel. És akkor vevődik észre, hogy a konkolynak más a természete. És ugye a munkások azt mondják a gazdának, hogy menjünk és tépjük ki a konkolyt. Ne azt mondja, ne tépjétek ki. Majd amikor lesz az aratás, akkor először összegyűjtjük a konkolyt és elégetjük. És a búzát a csűrökbe takarítjuk. Ez arról beszél, hogy kétféle természet van. Van olyan természet, amely a régi, amely a bűnöknek él, amely a testnek él, és van olyan természet, amelyet megváltoztatott Isten, amely újjászületett természet, és az isteni dolgok után kívánkozik, és az Istennek él. Aztán van még a kerítőháló példázata, amikor kidobják a kerítőhálót, és különböző halfélék kerülnek ebbe a kerítőhálóba, és akkor, amikor kihúzzák a hálót, akkor leülnek a partra a halászok, és kiválogatják. És a hitványokat kidobják, a jókat pedig a tálakba rakják. Aztán van még a bárányok és a kecskék szétválasztása. Amikor majd eljön az utolsó ítélet, akkor szétválasztatik. A kecskék egyik oldalra, a bárányok a másik oldalra. A bárányok a jobb kezük felől, a mennyei atyának, és a bal kezük felől a kecskék. Kétféle természet. Egy másik dolog is foglalkoztatott engem, hogy miért, vajon miért ítéli el Isten azokat, akik nem találhatók benne az élet könyvébe. És arra jöttem rá, hogy azért, noha hallották az evangélium üzenetét, mégsem békültek ki Istennel. Egy nagyon fontos dolog, hogy ha hallod az evangélium üzenetét, akkor a te felelősség az, hogy elfogadod, vagyis kibékülsz Istennel, mert az ember haragban áll Istennel. Az ember menekülni akar a felelősség alól. Az ember azt akarja, hogy ne halljon az utolsó ítéletről, ne halljon a büntetésről. De ez alól nem menekül meg senki, aki hallotta az evangélium üzenetét. Azok az emberek, akik nem hisznek a helyettes áldozatban, abban, hogy az Úr Jézus odaadatott, hogy a mi bűneinket hordozza, és felvitte a keresztfára, kifizette minden büntetésünket, azok majd a tűz tavában dobatnak bele. Róma beliekhez írt levél 8. rész 3. igeverse azt mondja, amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben. Isten kárhozatra ítélte a bűnt a testben, Jézus Krisztus testében. Aki nem fogadja el ezt a helyettes áldozatot, az önmaga kell elviselje Isten ítéletét, és az alól nem menekülhet meg az ember. 2 Korintus 5.19-ben azt mondja, Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nékik vétkeiket. Elhiszed ezt, kedves lélek? Kedves lélek, hogyan állsz ma itt Isten előtt? Hogyan hallgatod ezeket az igéket? Úgy, mint aki kibékültél Istennel? Úgy, mint aki benne találtatsz az élet könyvében? Vagy még mindig erőlködsz? Lehet, hogy vannak különböző szolgálatok, amiben részt veszel itt a gyülekezetben. Lehet, hogy különböző dolgokat teszel azért, hogy megnyugtasd a lelki ismeretedet, de benne találtatsz az élet könyvében? Ott vagy az élet könyvében? Megszülettél valójában? Vagy még a régi él benned? Tedd fel a kérdést, kedves lélek, és feleld meg önmagadban. Hogyan találtatsz majd Isten ítélő széke előtt? Hogyan talál téged Isten ítélete? El fog ítélni, vagy fel fog menteni téged? Adja meg az Úr, hogy ne menj haza úgy, hogy nem tudod. Feleld meg ezt a kérdést önmagadban. Amen. A zenekar szolgálatát kérjük, és utána majd egy szolgálatot kérünk.
Simeon boldogsága hadd legyen az enyém. Advent imádságnak ez egyet kérem én. Nem halt meg, míg nem láttá az Úrnak Krisztusát, míg karjában nem tartá és zengné himnuszát. Istenem, oly mindent, sok mindent kértem én. Simeon boldogsága hadd legyen az enyém.
Mennyi vált ez a fogalmazás verseny a víz szervezésében, három kategóriában, harmadik, negyedik osztály, ötödik, hatodik és hetedik, nyolcadik osztály. Az idei téma az volt, hogy a csodák istene. És a három korosztály három különböző műfajban írt mese vagy elbeszélés, elbeszélés vagy élménybeszámoló, illetve naplóbejegyzés. Sok fogalmazás érkezett, több mint 200 országszerte, és ennek a szatmári díjazottjait olvassuk most fel. Aki itt van, kérjük, hogy jön elő és vegye át a díját. A pedagógusokat is köszöntjük szeretettel. Kála Zsejke Dorottya, harmadik díszatmáról. Nincsen. Csihás Alexandra emléklapot kap. Gyapai Barbara, György Orsolya, Kabos Timea, György Bettina, Szeredai Nátánoel, Erdei Jászmin Fanni, Kabos Réka, William Bianca és Jonuc Viktória. Janicás, bocsánat. Meg lehet tapsolni a díjazottakat. És a pedagógusok pedig Győrbíró Csilla, Reich Anna Mária és Vas Edit tanárnők. Gratulálunk mindenkinek, és kívánjuk azt, hogy az Úr csodáit hadd tapasztaljuk meg az életünkben minden napon, de ezen a karácsonyban is. A szervezők kérik azt, hogy jövőre is legyen ilyen nagy lelkesedés. Idén több mint 11 településről jött fogalmazás, és ugyanilyen kreatív, személyes élményű fogalmazásokat kérnek. További sok sikert kívánunk nagyoknak, és áldott ünnepeket!
Héten, kedden lehetőségünk volt elvinni a hajléktalan szállóra a testvérek által elkészített cipős dobozokat, és most egy pár képet fogunk mutatni, ami ott készült. Hát el kell mondjam, hogy nagyon nagy öröm volt látni, hogy mennyire örültek, és szívet szeretettel fogadták. Vasárnap este 38 doboz volt, de kedre 62 doboz gyűlt, úgyhogy bőven elég volt a bentlakóknak, és egy pár megjegyzést, amit másnap reggel hallottam, az egyik hölgy azt mondta, hogy ő annyira szeretett volna egy sampont, mert már nagyon nem volt neki, és ő azt szerette volna, hogy legyen a dobozába, és egy nagy, majdnem 2 literes, ő így mondott, de biztos nem volt 2 literes, egy nagy üveg sampon volt a dobozába. A másik úr azt mondta, hogy hát egy jó sapka elfért volna, már vágyott egy jó meleg sapkára, és mutatta a fején reggel, szerda reggel, hogy köszönöm szépen a sapkát, a meleg sapkát. és öröm volt látni, testvérek, a mai igét, az Eszter lapot, ahogy olvasgatták már szerda reggel, és kérték, hogy akkor majd ugye fogunk erről beszélgetni bővebben. Mondtam, ha lesz időnk, akkor kerítünk rá alkalmat január folyamán. Hát egy pára mentünk el, ugye helyszűke miatt is, és az időszűke miatt is, ők 7 órakor jönnek be, 8:30-kor van a vacsoraosztás, és igei üzenettel szolgált Barna testvér, egy párat karácsonyi éneket énekeltünk, és jó volt hallani, ahogy az igében fel volt olvasva a Lukács evangéliumában a második rész, 7. versében, és megszülte elsőszülött fiát, bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. A menny királyának nem volt hely a szálláson, hanem egy istállóban kapott helyet. És ma olyan csillogás, villogás, minden pénzről szól karácsonyban, és azt írja az ige, hogy nem volt az Úr Jézusnak hely, csak egy kis istállóban. Ott a barmok között hajléktalanként jött. És úgy bomlott az ige, és látszott a szemükön, az arcukon az, hogy úgy tudtak azonosulni ezzel a történettel. És olyan jó volt valakiről beszélni, mégpedig Ricsiről. Az elmúlt években mindig elkísért minket ezekre az alkalmokra, amikor a csomagokat átadtuk, és hogy neki már van helye, elkészítette az Úr Jézus a helyet a mennyországban. És jó volt felhívást is a végén tenni, hogy ha lehet, hogy esetleg itt nincs nekik lakásuk, a hajléktalanok lent a földön, de az Úr Jézus készíthet neki is a mennyországban egy örök hajlékot. Ehhez pedig feltételek is el lettek mondva. Hát a héten is beszélgettem egy úrral, aki nem vett részt akkor este, és kérdeztem, hogy miért nem volt bent az éneklésen és az igei üzeneten. Azt mondta, hogy ez az év legfájóbb időszaka neki. Tudja, hogy valamikor volt családja, és ez saját maga miatt, ő saját kezéleg mondta azt, hogy nem kell a családom, és most itt vagyok. És láttam azt a megrendülést, és a fájdalmat, ami a szívében van. És jó volt az igével jönni. Hát testvéreim, gondoljunk rájuk, de nem csak ilyenkor karácsonykor, hanem máskor is. És egy igével szeretném, igen, még van egy. Ahogy megkapták a csomagot, mindenki, gondoltam, hogy gyorsan kibontják. Többi években 1-2 kibontották a csomagokat. Mindenki bevonult a szobájába, az ágyába is, vagy hogyha nagyon zsúfoltság volt a szobába, akkor kimentek az udvar legsötétebb sarkába, és ott bontották ki egyenként a csomagokat. És kérdeztem tőle, de miért? Azért, mert eddig, ha kaptunk csomagot, akkor 60 zokni, egyforma 60 zokni, 60 törölköző, mindegyforma. Mindenki ugyanazt kapta, de ez most a saját, a személyes, az enyém volt, és ennek úgy örültek. Úgyhogy vagy dezodort találtak, hogy hát ez annyira jó illatú. Na, nem mondom tovább, mit mondtak, hogy hol találtak ilyet üresen, de tudjuk, el tudjuk képzelni. Úgyhogy van, aki nem értékelte. Olyan is van. Tehát ez olyan, mint a kegyelem, ajándék. Van, aki értékeli, van, aki nem. Hát egy igeverssel szeretném zárni, ami sokszor bátorítás nekem is, amikor talán teljesen visszautasítják a segítséget. Azt írja a 41. Zsoltár 2. verse. Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az Úr. Hát ilyen ígérettel gondoljunk rájuk, hogy az Úr békességet, boldogságot ad nekünk. Nem biztos, hogy tőlük köszönömet kapunk. Áldja meg az Úr testvéreket adakozó szívvel továbbra is.
Szabad, ha tegyek még valamit hozzá. Testvérek, nagyon szép volt, hogy sokan megmozdultak erre az akcióra, és hiszem, hogy lélekben ott voltak, bár nem lehetett mindenki. Ez egy különleges istentisztelet. És még azt tenném hozzá, hogy Tímea ott dolgozik, de a munkahelyen mellett ő hivatásként tekint erre. azokkal az emberekkel beszélgetni, lelkigondozni, imádkozni velük együtt. Ez nem csak munkahely. Gondoljunk többször rá is, meg a végzett munkájára, azokra az emberekre, mert elesettek ugyan, de számukra is Jézus Krisztus adja a kimenekedést abból a helyzetből. Mi hisszük ezt? És ott tudtam meg azt, hogy az egyik gyülekezet a városból minden héten 3 estére főz vacsorát azoknak az embereknek. Ingyen, gyülekezeti adakozásból. És van, aki dzsemmel, vagy más ilyen élelemmel, tartós élelemmel járó hozzá. Lehet, hogy mi is kell, majd gondoljunk a jövőben, ilyen hasonló élelmet, akciót szervezünk a jövőben. És imádkozzunk ezekért az emberekért. Már említve volt Ricsinek is a példája, hát most nem jöhetett Ricsi, jött az anyukája. Én végig sírva vett részt ezen az Isten tiszteleten. Arra gondoltam, hogy ha én vagy gyermekeink elmennek, és már nem tudnak részt venni, az Úr hazahívja, vajon milyen nyomot hagyok magam után?
Nem gondoltam, hogy ide ki fogok állani, de a lélek szorongatott a padba, és úgy állok most itten, mint akinek neve fel van írva az életkönyvében, és tudom, mikor a könyv meg fog nyitatni, akkor azt szeretném, hogy ne találjon hiányt, mert én ezt láttam meg az evangélizáló héten, és tudom, hogy én értem volt az evangélizálás, hogy tudom, hogy miért élek ezen a földön, tudom a küldetésemet, de viszont láttam a nagy hiányosságot ezen a területen, és a Jóisten megmutatta nekem azt a területet, és fájó volt az, hogy hány és hány ember várt engemet is, és igaz az, hogy a világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Nagyon sokszor hagyatkoztam arra, hogy nekem fele másikában élek, visszahúzódtam, nem mentem, és ezt szégyelem. Nem kell a saját sebeimet nyaldosni, hanem ha a Jóisten megmutatta a területet, igenis azt kell tegyem. És én azért álltam itt, mert tudom, hogy nagyon drága gyülekezetem van, és hálás a szívem, hogy ilyen gyülekezetben járhatok, és tudom, hogy a gyülekezet fog értem imádkozni, hogy tegyem a szolgálatot, mert a jó cselekedetek ott kell legyenek az életkönyvében. Amen.
Mindenkit szeretettel köszöntünk az Isten házában ma délután is. Kicsit próbára tett ez a tél bennünket, bár tudtuk, hogy jön a tél, és hó nélkül nem is igazán tél a tél, de valahogy mindig olyan hirtelen jön a hó, vagy váratlanul. Ma reggel mentünk Ákosra, és ugyancsak csúszott az út, és nagyon kellett vigyázni. Olyan 50 km/h lehetett csak közlekedni. Pedig egyenes az út, majdnem Ákos fele. De örülünk, hogy az Úr erőt adott nekünk, és el tudtunk jönni az Isten tiszteletre. Hisszük, hogy a Jóisten is itt van közöttünk, ezért vágytunk találkozni egymással és ővele. Köszöntjük vendégeinket is, bárhonnan jöttek közénk. akár a városból, köszöntjük a fogalmazásban résztvevő versenyzőket, meg a pedagógusokat, és jól hallottam, hogy közülünk is volt valaki, aki díjat vehetett volna át, de gondolom majd meg fogja kapni. Az énekkar szolgálatát kérem, és utána az igéből szólok. Születésünk óta ez a nagy kérdés, ami foglalkoztatja az embert, mindenkit. Jó, megszülettem, de hogyan fogok majd elmenni a földi életből? És ehhez kapcsolódik a második, ugyancsak ilyen nagy kérdés, és hova fogok elmenni majd a földi életből? Már a nagy gondolkodók az ókortól kezdve egészen a modern időkig újból és újból felvetették ezt a kérdést, és ehhez kapcsolódik az is, hogy mi is a földi életnek az értelme, az igazi lényege. Az ember mindig kutatta erre a kérdésre a választ, mert szeretné azt, hogy ne maradjon le semmi értékesről és semmi fontosról. Ha nem emlékszünk arra, hogy hogyan történt a születésünk, vajon készen vagyunk-e arra, amikor el kell mennünk a földi életből. Megihlette a művészeket, zeneszerzőket, képzőművészeket, mindenkit ez a nagy kérdés. Születés és meghalás. Kezdet és a befejezés, vagy átszállás. Igaz, hogy a téma a ma délutánra az, hogy az utolsó ítélet a Jelenések könyve 20. része alapján. De mielőtt az ítéletig eljutunk, előtte van egy másik téma, amit tisztáznunk kell, és pedig a halálnak a témája, a halálnak a kérdése. Mert az ítélet összekötődik a kettővel. mert kapcsolatban áll a kettő. A halál, hogyan ér a halál? Mi lesz a halál után? Hol töltjük az időt az ítéletig? És hogyan is történik majd az az ítélet? És mivel két részből áll ez a ma délutáni ige, és az én gondolatom is két részből áll, majd rendhagyó módon egy szünetet fogok a kettő közt tartani, és kérem az énekart, hogy készüljön még egy énekkel majd a kettő között. Tehát az első kérdésem, amit szeretném, hogy az ige alapján megválaszoljunk, hogy mi történik a halottakkal az utolsó ítéletig? Mi történik a halottakkal az utolsó ítéletig? És hogy mi történik a halottakkal? Hát először is a halálnak a kérdését, a témakörét kell tisztáznunk magunk előtt. A Jelenések könyve 20. rész 4. versében azt olvassuk, és láttam trónokat, helyet foglaltak rajtuk az ítélő hatalmat, és ítélő hatalmat kaptak azoknak a lelke, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért, és az Isten ígéjéért. Ugyancsak olvassuk a Jelenések könyve 6. rész 9. versében, és amikor feltörte az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten ígéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak, és hatalmas hangon kiáltottak: Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? A halál nem volt az eredeti tervben benne. Amikor Isten életet adott az embernek, akkor mondjam úgy, hogy az emberi élet génjeiben nem volt bele táplálva a halál. A halál az a bűnös döntésnek és a bűnös életnek a következménye. Következményként jelent meg a halál. Már az Éden kertben Isten kijelentette azt, hogy abban a pillanatban, amikor engedetlen leszel, akkor következik be. Tehát mint következményként jelenik meg a halál. Pál apostol így fogalmaz a római levélben, hogy a bűn zsoldja, mint a katonai fizetség, a bűn zsoldja a halál, vagyis a bűnnek a közvetlen következménye a halál. A Biblia többször beszél halálról, és nem is egyféle halálról, hanem a halál két jelentésben, két formában jelenik meg. Megjelenik fizikai halálként, és megjelenik szellemi halálként. Mind a kettőnek nagyon súlyos a következménye, és nagyon fontos megérteni ezt. Például hadd említsek egy igeverset, az Ezékiel próféta könyve 18. részéből. Ezékiel próféta könyve 18. részében a 4. és aztán majd a 20. verset olvasom. Többet fogunk lapozni a Bibliában, mert ahhoz, hogy megértsük az igazságot, az ismernünk kell a Bibliát. Mert mondom, mert minden lélek az enyém, az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik, mondja Isten. Aztán a 20. versben, annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bűne miatt. Az apa sem bűnhődik a fia bűne miatt. Az igaz azt kapja, amit igazságért érdemel. A bűnös pedig azt kapja, amit bűnéért érdemel. Ebben az esetben a Biblia a szellemi halálról beszél. És amikor olvassuk máshol, például az 1 Korintus 15. részben, amikor a Krisztus feltámadásáról beszél Pál apostol, halál, Ádámon keresztül jött be a halál, fizikai halálról van szó. Tehát fizikai és szellemi halál szerepel a Bibliában, az isteni kijelentésben. Mi is a halál? Valóban meghalt fizikailag Ádám és Éva az Éden kertjében? Ugye nem haltak meg? De megtörtént a szellemi halál. Abban a pillanatban, amikor az ember vétkezett. és ma is a bűneinek a közvetlen következménye a szellemi halál. A halál minden esetben úgy jelenik meg a Bibliában, mint külön válás. A fizikai halál az, amikor az embernek a lelke külön válik a testétől. A test aztán az enyészetnek van fenntartva, de a lélek az örökké él tovább. A szellemi halál esetében pedig arról beszélünk, amikor a lélek külön válik az Istentől. És ez történt meg az Éden kertjében. És minden esetben, amikor a Biblia arról beszél, hogy a bűnnek a zsógy, a bűnnek a következménye a halál, és hogy minket, mi halottak voltunk a mi bűneikben, ez mind a szellemi halálra vonatkozik. Fizikailag ugyan minden funkciónk egészséges, de a szellemi funkciónk, Isten úgy alkotta meg az embert, ezzel a kettős jellemmel, fizikai élettel és a szellemi élettel. És mind a kettőnek élnie kell ahhoz, hogy Isten szerinti, a terv szerinti életet éljük. És amikor a lelkünk elválik Istentől, bűneink miatt hátat fordít, akkor szellemileg halottak vagyunk. A fizikai halál pedig az, amikor a lélek elválik külön a testtől. Milyen a hívő embernek a halála? És aztán néhány szót beszélek majd arról is, hogy milyen a hitetlen embernek a halála. A hívő ember halála. Hadd kezdjem azzal, amit Pál apostol a római levélben ír, a 8. rész első verse. Azt mondja, nincsen tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Amikor mi megtértünk, amikor bűnbánattal jöttünk Istenhez, és kértük az ő bocsánatát, az ő ígérete szerint újjá szült bennünket, egy új élet kezdődött el bennünk. Szellemileg feltámadtunk, új életet kezdtünk ő vele. És azt mondja Pál apostol, hogy attól kezdve nincs semmilyen kárhoztató ítélet. Attól kezdve a halál nem büntetésként jelenik meg a mi perspektívánkban, a mi életünkben. Nem úgy nézünk rá, mint egy sötét folyosónak a vége. Mert nincs többé kárhoztatás, nincs, ami ítéljen bennünket, ami vádoljon bennünket, és ahogyan közeledik az elköltözésnek a pillanata, nem rettegéssel és félelemmel közeledünk ahhoz a pillanathoz, hanem reménységgel a szívünkben, mert egy új élet kezdődött el bennünk. És attól kezdve Istennek áldásai áradnak az emberre. Nem kapunk meg minden áldást. De azt mondja, hogy nem kapunk meg azonnal minden áldást. Minden már a miénk, mi örökösök vagyunk, de akkortól kezdve elindul az áldásoknak a folyamata a hívő ember életére. És nem zárul le a halál pillanatával, hanem folytatódik. Na, miért kell mégis meghalni a hívő embernek? Nem lenne szép, hogy jutalomként ne is haljon meg. Ne is kelljen, mondjam úgy, ezt a testi fájdalmas folyamatot átélni az embernek, a hívő embernek is, ha tudja, hogy az ő lelkében már szabad, és közeledik az Istennel való találkozásnak a pillanata. A Biblia azt mondja, hogy a bűn következtében a testünkre az enyészet vár. Porból lettél, és porrá leszel. De a lelkünk az megelevenedett, új életet kaptunk Istentől, és folyamatosan megújul bennünk a lélek. És úgy, ahogy Pál apostol máshely mondja, hogy ez a külső sátor kezd bomlani, kezd romlani, kezdenek lyukak jelentkezni rajta, kezd feslenni ez a sátor. Igen ám, de a belső ember egyre jobban megújul. És ez a hívő embernek a kettőssége. Ez az, amikor valaki újjászületett, fizikailag éli ugyanaz életét, de lelkileg egy egészen más dimenziókban van. Erre az életre hívott el Krisztus. Amikor Nikodémussal beszélt azon az ominózus éjszakán, és azt mondta, szükség néktek, újonnan születnetek. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket. Hát hogy lehet az? Visszamehetek anyám méhébe? Nem úgy kezded az új életet. Nem oda kell visszamenned. Istenhez kell visszamenned. Ha az anyád méhéhez mégy vissza, akkor csak a fizikai élet kezdetéről beszélünk. De a lelki élet az Istennel kezdődik. Mert a szél fú, ahonnan akar, és ahová akar, annak fúvását hallod, de nem tudod merre tartani. Ilyen az, aki lélektől születik. Ez az, ami elindítja az áldásoknak a folyamatát az életünkben. Róma 7. rész 24. versében, akkor Pál leírja ezt a vihaskodást. Jó, a testemben a romlottságot, a romlást azt viselem, de a lelkem az szárnyalna, az megújul. Egyszer csak felkiált a 7. rész végén, és azt mondja, én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Hát kiszabadít meg, van válasz rá erre is. De leírja azt a küzdelmet, amin átmegy a hívő ember, hogy küzd, mert a testének más indulatai vannak, de lelke pedig az Istennel élő közösségben él. És úgy fogalmaz Pál apostol az 1 Korintus 15. rész 26. versében, hogy mint utolsó ellenségként eltöröltetik a halál. Még van egy utolsó ellenség. Kinek az ellensége? Kinek az ellensége? Van nekünk erőnk legyőzni ezt az ellenséget? Az Úr Jézus Krisztus a kereszten, amikor meghalt, bűneinkért fizetett, akkor ő legyőzte a halált. És erről ír egész a 15. rész végig, hogy Krisztusban mi is mindannyian megelevenedünk. De utolsó ellenségként, még itt van a halál előttünk, ha ezen túl vagyunk, nem lesz több ellenségünk. Dicsőség az Úrnak ezért. De a halál mégis egy határkő. Mondjam úgy, egy határállomás. Minden ember számára. Akár hívő ember, akár hitetlen ember számára. És mivel ez egy ilyen nagyon fontos határkő, a Jóisten felhasználja ezt a pillanatot, vagy ennek az eseménynek a sorozatát, vagy végét, felhasználja arra, hogy az emberhez szóljon. Megszólítsa az embert. Emlékezünk arra, amikor Ezékiás királyhoz szólt az Isten, és azt mondta neki, hogy rendeld el a te házadat, mert meghalsz. És mi lett az eredménye? Ezékiás olyan imádságba kezdett, olyan imádkozó emberré vált, mint nem volt soha azelőtt. De a halál gondolatára, mivel Isten rámutatott arra a pillanatra, hogy közeledik, nagyon hamar itt lesz a halál pillanata, tér az Istenhez, rendeld el a házad népét, rendeld el az életed. Ezékiás nagyon komolyan elkezdett imádkozni, és még kapott kegyelmet a Jóistentől. Hogy jelenik meg, vagy mit jelent a halál a hitetlen ember számára? Rémületes pillanat, ugye? Amikor a halálra kell gondolni, az Isten büntetésére gondol a bűnös ember. Az, aki Isten nélkül élte az életét, egyszer csak rádöbben, hogy számot kell adjak azért az életért, amit Isten nélkül éltem. Mindjárt a Biblia lapjai, az első lapjain ott található az, amikor Isten megbüntette az emberiséget, a számára hátat fordított emberiséget, és Noé idejében özönvíz által a büntetés várt, mert az ember bűne az egeket ostromolta. Itt hadd mondjam zárójelbe, hogy Istennek van türelme. Istennek van jósága, mert Isten jó Isten. Isten egy türelmes Isten. Isten nem azonnal sújt a bűneinkre, hanem hosszan tűr, és várja az ember megtérését. Noé körülbelül 120 évig építette a bárkát, és egy ember nem tért meg. Volt olyan kemény és frankó az ember, hogy már azért sem tartott bűnbánatot. Hosszan tűrt az Isten, de egyszer csak becsukta Isten az ajtót, és kopogtak az esőcseppek a bárka tetején. És akkor már késő volt. Na, így várja a hitetlen ember a halálnak közeletét. De hadd mondjam azt, hogy Isten felhasználja evangelizációs eszközként a halál közeletét. Jónást, amikor elküldte Isten Ninivébe, Milyen üzenettel küldte? Gyertek, mert jó az Isten jósága titeket megtérésre indít. Nem ez volt az üzenet. Mi volt az üzenet? Még 40 nap, és mi lesz? Temető vár. És bár sokszor elmegyünk a temető előtt, meg sokszor átmegyünk a temetőn keresztül, de amikor tudom azt, hogy én rám vár a temető, akkor másképp kezdek gondolkozni. És Ninive királyustól kezdve, a legkisebbekig, a gyermekekig hamut hintett magára, zsákruhába öltözött, és bűnbánatot tartott. A Jóisten felhasználja a halál közeletét, a halál gondolatát arra, hogy a bűnös ember szívét magához édesgesse, csalogassa. Nem akarom megint emlegetni, csak Ricsi jutott megint az előbb az eszembe, elmondta, hogy ott, amikor az orvosa azt mondta, hogy többet nem tudlak műteni, és arra gondolt, hogy lehet nem sokára kell találkozzak Istennel, és nem tudom, hogy kell. Akkor elkezdte olvasni a Bibliát, és a Biblia olvasásán keresztül bűnbánatot tartott, és megtért az Istenhez. Igen, a Jóisten kopogtat a halál közelettével. Néha olyan közel enged egy baleset tő szomszédságába, vagy szerencsétlenségek, vagy a családunkban történnek. Ezeken keresztül Isten mind kopogtat bűnös ember szívén. Ne úgy tekints rá, mint az Isten ítéletének a pontjára, amikor pontot tesz az Isten, hanem kegyelemként. Egy néhány gondolatot, és utána majd az énekkel kérem, a halál pillanatáról. Mi történik a halál pillanatában? Én még nem értem át. De akik már közel voltak, vagy mondjam úgy tetszhalottként visszajöttek, tetszhalott ez a magyar kifejezés, de lényegében klinikai halált jelent, ők el tudnák mondani, hogy milyen volt az, amikor egy kicsit részese voltak ennek a halálnak. Hát milyen a hívő ember számára, mert most beszéljünk a hívő emberekről. Milyen a hívő ember számára halálnak a pillanata? Használjam ugyancsak Pál apostolnak. Van egy kép, amit használ gyakran az ő írásaiban. Egy elköltözés, egy másik otthon, ez leépül, de épületünk van Istennél. És az Úr Jézus maga mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ne, se ne féljetek. Mert az én atyám házában sok lakóhely van. És Pál apostol használja ezt a kifejezést, hogy átköltözök a másik házamba. Mert tudom, hogy Jézus Krisztus vérén épült számomra egy örök hajlék az Isten jelenlétében. És a Filippi első rész 23. versében azt mondja, hogy a kettő között vagyok. Szeretnék az Úrral is lenni, ahol milyen jó lenne már ott lenni, de szeretnék veletek is lenni itt a földi életben, mert addig járhatom a gyülekezeteket, hirdethetem az evangéliumot, kifejezhetem az Isten szeretetét nektek. A kettő között vagyok. Ott vagyok, hogy egyik lábamban már is lépnék oda, de a másikkal még itt vagyok. És azt mondja ezzel a kifejezéssel, hogy vágyódom elköltözni Krisztussal. Elköltözni. Nemrég tanítottam a leckét Ákoson a gyerekeknek, Énokról szóló leckét, és azt mondja a Biblia, hogy Énok az Istennel járt. És egyik napon pedig nem találtatott Énok, mert Isten magához vette őt. Ennyi. És elkezdtem képzelődni, milyen is lehetett az. Hát ha minden nap Istennel járt Énok. Valószínű egyik nap azt mondta Isten, nézd csak Énok, most már közelebb vagyunk az enyémhez. Mi lenne, ha már is átjönnél? És azt mondta Énok, hát ennél szebbet nem is hallottam. És egyszer csak eltűnt, nem volt temetése Énoknak. Na, így tekint a hívő ember az elköltözésre. Vágyódom átmenni, mondja Pál, de még maradnom kell, ha muszáj. Az Úr Jézus azt ígérte a Lukács 23. részben, nézzük meg, amikor a kereszten ott szenvedett, és az egyik oldalán ott szenvedett vele együtt egy bűnöző, akit elítéltek méltán, odafordul és bűnbánatot tart. És az Úr Jézus azt ígéri neki, még ma velem leszel a paradicsomban. Ez azt jelenti, hogy a halál pillanatában, még ma, azonnal velem leszel. Nem valahol egy nem tudom milyen gyűjtő helyen, velem. És ahol az Úr Jézus van, nekem ott a mennyország. Nem kell ragozni se így, se úgy, vagy teológiai magyarázatokat keresgélni. Ha az Úr Jézus azt ígért, hogy még ma velem leszel, paradicsom más nyelvekben, mennyországnak van fordítva ez a kifejezés, még ma velem leszel. Hasonlót látott István is. Az apostolok cselekedetei 7. részében, amikor kövezték meg első vértanúként Istvánt, és feltekintett, felemelt az ő tekintetét az égre, és azt mondja, hogy látta az Isten dicsőségét, és mellette Jézust. Meglátta őt. A Lukás 16. részben le van írva a dúsgazdagnak és Lázárnak a története. Mindannyian ismerjük. És az egész rész, az egész 16. rész arról szól, hogy a földi életünk határozza meg az örökké valóságunknak a sorsát. A kettő olyan szoros kapcsolatban áll, mint a pénzérme egyik és másik oldal. Nem lehet külön választani. Nem lehet majd a halálunk után másképp dönteni innen vagy oda, onnan vagy amoda. Sőt, a földi életünk jelképezi az Istennel való kapcsolatunkat is. Mert senki nem látta Lázárnak az Istennel való kapcsolatát, csak az egymás közti kapcsolatot. És a legtöbb esetben nem látszik az Istennel való kapcsolatunk, csak az embertársainkhoz való kapcsolatunk. De ez mindig jelképezi azt, hogy milyen az Istennel való kapcsolatunk. Itt tartok egy szünetet, kérem az énnek a szolgálatát, és utána még a másik témára is rátérünk.
Miért is a Jézus őnek már az árnya, húsében mondja, fölünk lát körét. Miért is a Jézus lehetünk úgy megfáradt, rettenti kék egy csüket vassötét. Ó, jöjjek és, ó, jöjjek és,
Jelenések könyvét Isten azért íratta meg, a Szentlélek azért ihlette, hogy a gyülekezetnek útmutatást adjon és segítséget adjon azon az úton, ami halad az örökké valóság felé. A Jelenések könyve első részében bemutatkozik a gyülekezet Krisztusa. János látomásban látta Krisztust. Az ő teljes dicsőségében és pompájában, amint megjelent ő előtte, bár a földi életben 3,5 évet együtt töltött vele, és több évtized után most újból meglátja az ő megváltóját, de úgy, mint a királyok királyát, az uraknak urát, de úgy mutatkozik be, mint a gyülekezetnek a Krisztusa. A második és harmadik részben le van írva a Krisztus gyülekezete. 7 levelet küld az Úr Szentlélek által a kisázsiai gyülekezetekhez, és bemutatja, hogy hogyan néz ki a gyülekezet. Az elhivatottaknak a közössége, a Krisztusban hívőknek a közössége. A 4. résztől pedig egészen a 22. részig bemutatja a gyülekezetnek a jövőjét. Nem mondom úgy, hogy egyház, bár lehetne ezt a kifejezést is adni, az egyháznak a jövőjét, a Krisztusban hívő közösségének a jövőjét, amely átmegy nagyon sok próbán, és sok emberileg vett vereségen keresztül. Le vannak írva a csapások, amelyek jön az emberiségre, és ebben benne szenvednek a hívők is. És sokszor megjelenik az a gondolat, hogy a Krisztus nevéért mártír halált is vállaltak, áldozatokat vállaltak, és ezeknek a lelke kiállt fel az Isten oltára alól. Végig vonul, ha ilyen szemből nézzük, a gyülekezet történelme szempontjából az emberiség történelme Krisztustól errefelé a mártíroknak a történelme is. Szenved az egyház. Minden időnek, minden kornak megvolt a maga típusú kísértése és szenvedése. De végül az jelenik meg a 20. 19. 20. résztől, hogy ez a gyülekezet mégis egy diadalmas gyülekezet. Végül győzni fog. És ez a záró akkordja nem csak a Jelenések könyvének, hanem az egész Bibliának, az egész isteni kijelentésnek, hogy mégis a Krisztus gyülekezete győzni fog. Bármilyen nagy katonai vagy politikai nagyhatalom jön, emelkedik és legbukik. De a Krisztus gyülekezete végül is győzedelmes gyülekezet. És végül azzal fejeződik be ez a könyv, és maga a Biblia is, hogy szeretnél ennek a győztes csapatnak a tagja lenni. A lélek és a mennyasszony azt mondja, jöv el, gyere, gyere, szeretnél ebben részt venni. Szeretnél te is a győztesekkel majd együtt várni az Urat. Hát ezzel a hívással ér véget. És úgy rendhagy, úgy helyén való az, hogyha az evangélium mindig ilyen tónusban fejeződik be, az evangélium hirdetése. Hívással. Mert mi nem rémítéssel akarjuk az embereket az üdvösségre hívni. Hát akit az Isten szeretete hív, és nem tud meggyőzni arról, hogy meg kell térnie, hát a büntetéstől félelem meg fogja őt győzni. No, hát a Krisztus gyülekezete elindul, és nagyon sok próbának van kitéve. És hogy mégis ezen az úton legyen ereje végig haladnia. A Szentlélek megíratta a Jelenések könyvét, hogy biztassa végig a kitartása. Emlékszünk, milyen volt az, amikor megtértünk, és elfogadtuk az Urat. Emlékszünk arra az örömre, ami betöltötte a szívünket. És lehet, hogy ugyanúgy a hitünkről vallást tettünk, egy nép és gyülekezet előtt, akár fehér ruhát öltöttünk, és megkérdeztük, hogy meddig szeretnéd az Urat követni. Mi volt a válasz? Mint halálig, ugye? Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Mégis, amikor jönnek a próbák és a nehézségek, a hív ember sokszor gondolja azt, hogy ezt már nem fogom bírni. Talán fel kellene adnom. Vagy amikor jönnek a kísértések, és a világ jobban kísért és édesget bennünket, akkor önként ott hagyjuk a mondjam úgy a bizonytalannak vélt üdvösséget, a biztos emberi kapcsolatokért, anyagi előrelépésért, és vannak, akik emiatt szakadnak le a Krisztus követéséről. Na, éppen ezért íratott a Jelenések könyve. Mégis sok hívő ember úgy megy át az örökké valóságba, hogy nem kap választ a problémáira. Mégis sok hívő ember úgy megy el, hogy a szenvedésnek a jeleit viseli benne a lelkében, meg kinn a testén is. Mégis sok hívő ember könnyekkel a szemén megy el ebből a földi életből. De milyen jó, hogy vár rá ott valaki, aki majd letöröl minden könnyet, azt mondja a Biblia. Csak egy kis történet jutott eszembe, 1977-ben történt itt a gyülekezetünkben. Egy ifjúsági csoport látogatott el hozzánk, és itt volt a nyakrészben volt egy mellékterem, és az istentisztelet végén az ifjúság, meg aki imádkozni akart, visszamaradt még imádkozni. Nagy volt az ébredés tüze, és olyan lelkes imádságok hangzottak el. És a vendég fiatalok közül többen is, ahogy kerültek a kör belsejébe, kezdték megvallani bűneiket, fordultak Istenhez, és felszabadultak bűneik alól. és aztán a hálaadásnak a könnyei jelentek meg, és egyszer csak imádkozik egy lány. Nem tudom, ki volt. Az imádságából kivettem azt, hogy nem olyan rég halt meg az édesanyja. És ahogy könnyes szemmel imádkozik, azt mondja, Úr Jézus, mondd meg édesanyámnak, hogy megtértem. Sokat imádkozott értem, sok könnyet okoztam neki, keserűséget. De mondd meg neki, hogy megtértem, és alig várom a találkozást. Sok hívő ember úgy megy el a földi életből, hogy a zárója nyitva marad. Nincs bezárva. És úgy gondoljuk, hogy ha senki nem fog igazságot tenni érettünk, hogy annyi igazságtalanság ért, annyi hiába ejtett könyv, aminek nem lett eredménye és nem lett gyümölcse. Igen ám, de van, aki ezeket a könnyeket összegyűjti, és mi nem tudunk ezekről. A Zsoltárok könyvében, a 73. Zsoltárban már előre vetíti a gyülekezetnek ezt, mondjam úgy, kísértések közötti szenvedését, vergődését. A 73. Zsoltárban, amikor a Zsoltáríró leír azt, hogy mennyire elcsügget akkor, amikor azt látta, hogy az Isten félő ember szenved és nyomorog, és igazságosan akar élni, de a őt körülvevő világ egy igazságtalan világ, és emiatt neki annyi szenvedése van. De bezzeg, a bűnösök, kövérek, gazdagok, jól megy az életük. És azt kérdezi, hogy hol van az igazságos Isten? A 73. Zsolt, csak a 13. versét idézem. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. És itt van a Jelenések könyve. A Biblia nem érhet véget úgy, az isteni kijelentés nem érhet úgy véget, hogy a záróját nyitva hagyja az ő népe előtt. És a választ megadja itt a 20. részben. És most érek rá arra, amit az előbb olvastunk, és láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt. Színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. Láttam egy fehér trónust. Ez azt jelenti, hogy ha még nem érted át azt, ha még igazságtalanság ér, ha még nem érted át azt, hogy a jóvátétel, tudd meg, hogy még nem ért véget a sztori. Vár a trónus. Van egy trón. Isten, amikor a trónszékre ül, a kegyelmes, az irgalmas, a jóisten, amikor beül az igazságosan ítélőnek a székébe, akkor majd a történet kikerekedik. És akkor választ kapunk a 73. Zsoltárra is. Mert úgy folytatja a Zsoltár író, hogy bementem az Isten jelenlétében, és ott megértettem, hogy milyen végük lesz a bűnösöknek. Válasz a Jelenések 20. része. Testvérek, én úgy szeretném, hogy a lelkünknek a kérdéseire a választ meg is találjuk a Bibliában. Olvasni kell azt. Mert Isten a hívő előtt nem rejti el önmagát. A bűnös előtt elrejti önmagát, az ő arcát, de a hívő előtt megfejti önmagát, hogy az énekünkben is van. És így jutunk el a 20. részhez. Azt írja, hogy láttam egy nagy és fehér trónust. Nagy jelenti a hatalmat. Nincs annál nagyobb és hatalmasabb, mint az Istennek a trónusa. És az, hogy fehér ez a trónus, a fehér szín jelképezi a szentséget, a tisztaságot, az erkölcsi, morális tisztaságot, jelképezi az igazságosságot. Az emberiség egyik nagy gondolkodója azt kérdezte, hogy az utolsó, az ultimate kérdés az, hogy de mi az igazság? Ki dönti azt el, hogy mi az igazság? Az amerikai bíróság, törvényszék? Az európai, a strasbourgi, ő dönti el? Az amszterdami, a hágai bíróság? Sokfele vannak nemzetközi bíróságok. De mi az alapja az ő döntésüknek? Ugyanúgy bűnös emberek ülnek azokban a székekben is, akik kimondják az ítéletet. Akik olyan törvényeket hoznak, hogy nemzeteknek a sorsát befolyásolja. Vagy akár migránsoknak a sorsát, vagy Európa sorsát. Egy-egy tolvonással, egy-egy pecséttel. Ki dönti azt el, hogy mi az igazság? A fehér tró. És abban a pillanatban, amikor a keresztény Európa, vagy a keresztény világkultúra kivette Istent a középről, levette Istent az ő trónjáról, jelképesen, bár nem teheti ezt meg, de jelképesen ezt tette, kiiktatta az életéből, attól kezdve nincs igazság. Mert az igazság megvesztegethető a becsületes, az igazságos emberrel szemben. És a hív ember sokszor mehet akármilyen bírósági szintre, nem adnak neki igazat. Amikor New Yorkban jártunk, az alsó Manhattanben van egy tér, ahol legalább 7-8 nemzetközi bíróságnak van a székhelye. Úgy van felépítve maga New York, hogy van az üzleti negyed, van a kereskedelmi zóna, és van az a ügyészségeknek a kerülete. Hát többek között van olyan, hogy családjogi, van üzleti élet, üzleti jogi bíróság, mindenféle nemzetközi jogoknak a külön bíróság épület, az egyik legalább 30 emelet magas volt. Na, ott aztán kell sok döntést hozni. De hol az igazság? A trón fehér. Morális, erkölcsi alapon Isten az, aki kimondja, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Amit János lát itt a 20. részben, azt jelenti, hogy minden eltűnik a trónnal szemben, ami előtte volt. Helyre állítja az igazságot a kozmoszban, az univerzumban, a teremtett világban. Maga a teremtő, amikor helyre állítja. Eltűnt a föld ő előtte. Színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. Minden, amire az eddigi emberek, vagy az emberiség támaszkodott, amit létrehozott, ami a földi élethez tartozott, egyszer csak eltűnik, minden mankó, és ott marad az ember leplezetlenül, mesztelenül, mondjam, hogy az Isten színe előtt. Minden, amiben reménykedtünk, minden, amit gyűjtöttünk, minden egy szempillantás eltűnik. És ezt nem nehéz elképzelni, ugye? Ma, amikor már az atom időszakában élünk, tudjuk, mit jelent az, amikor az ember egy gombra rányomja az ujját, és milyen nagy pusztítás történhet. Amikor Isten az ő tekintetével végigméri az emberiséget. És azt mondja ez az igevers, hogy minden eltűnik, hát akkor ki marad, vagy mi marad? Marad Isten. A 16. részben, a Jelenések könyvében azt mondja, hogy az ő ítéletei igazak és igazságosak, megváltoztathatatlanok. A 19. részben azt olvassuk a 11. versben, és láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. Amikor a Jelenések könyve 4. része azzal kezdődik, hogy bemutatja a gyülekezet jövőjét, az első versben az jelenik meg, hogy János látomásban lát, hogy megnyílott egy ajtó. Egy ajtó résnyire megnyílott az ég, és mit látott a megnyílott ajtón keresztül? Elmondom én, ha nincs nyitva a Bibliánk. A trónt látta. Most a 19. részben, a Jelenések könyve vége felé azt mondja, hogy most nem egy ajtó nyílott meg, hanem teljesen megnyílott. És mit látott? ugyancsak a trónt. Fehéren tündökölve, és a rajta ülőt, aki igazságosan ítélt. Megnyílt az ég az igazságosan ítélő előtt. Egy-két dolgot az Isten ítéletével kapcsolatosan. Először is mindenki ott van a trón előtt. Nincs kivétel. Aki egyszer is a földre született, Ádámtól kezdve egészen az utolsó időkig, mindenkinek ott kell lennie. És láttam, hogy a halottak nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyitatnak ki. Isten megteheti azt, hogy mindenkit előhívjon. Ez azt jelenti, hogy lesz egy feltámadás. És ha fizikai halál, mi volt? Fizikai halál, amikor a lélek külön válik a testtől. És azt mondja, hogy mindannyian meg fognak állni a trón előtt, ez azt jelenti, hogy újból egyesül. Isten elő tudja hívni bárhonnan, ami maradványainkból rekonstruálni tudja a mi testünket. És amikor a lélek és a test újból egyesül, és mindenki megjelenik az Isten trónja előtt, lesz egy feltámadás. Nem csak az igazak feltámadása, mindenki ott kell legyen a trón előtt. Ez, hogy a lélek és a test egyesül, ezt nem olyan nehéz elképzelni. Lehet, hogy vannak közülünk, akik olvastak, könyvek is jelentek meg a klinikai, azokról, akik klinikai halálban voltak, vagy visszajöttek a klinikai halálból, mindannyian egy dologban megegyeznek, hogy látták a saját testüket, mint egy álomszerű élmény volt. Ilyenkor ugye megállt a szív, de még nem állt be az agyhalál, és aztán újra élesztették, és látta, hogy hogyan élesztik őt újra. Mondott volna valamit, de nem tudott hozzájuk beszélni. A lélekkel nem tudott kommunikálni az ő testéhez. Tehát akár Istenben hívő, akár hitetlen ember élt át hasonló klinikai halált, mindenki ebben az egy dologban megegyezik, hogy látta külön válni, lebegett fölötte, mint az ő lelke, lebegett az ő teste fölött. És amikor a trón előtt feltámadás lesz, akkor a lélek és a test egyesül. A második, amit meg akarok jegyezni, pontos feljegyzés alapján történik az ítélet. Könyvek nyittatnak meg. Istennél pontos nyilvántartás van vezetve. Gyerekkoromban nagyon nehéz lett volna elképzelni azt, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Manapság, hogy a gyermekeink már abban a virtuális korszakban nőnek fel, hogy szinte már sóhajunk is fel van jegyezve. Ha egyszer valaki felrépett egy közösségi oldalra, azt örökre elmentették az adatait. Meg is jelent ez a fogalom az informatikában, a cloud, a felhőben van elrejtve. Jó jelképező, ugye? Hogy Istennél a felhőkön túl nála még pontosabb feljegyzés van. Ember szeme elől eltitkolhatod az életedet. Vagy lehetnek titkos útjaink is. Még a hív embereknek is. A keresztény állat mögött sokszor megbújhat sok titkos indulat, meg utak. Ezek mind fel vannak jegyezve. Könyvek nyittatnak meg, és senki nem fog tiltakozni, hogy nem így volt. Isteni pontos feljegyzés szerint történik majd az ítélet. És azt mondja, hogy megnyitatik egy másik könyv is, ami az életnek a könyve. És az utolsó vers megjegyzi, hogy valaki nem volt benne beleírva az élet könyvébe, azt a tűz tovább vettetne. Az üdvösség Isten ajándéka. Az élet könyvében csak egyedül Istennek van joga beírni vagy kihúzni valakit. És az élet legnagyobb kérdése az, hogy ott van-e a nevem az élet könyvében. szól is az énekünk, hogy, hogy az életkönyvében nevem ott álljon, csak is azt kívánom. És mégis egy nagyon furcsa imádságot találunk a Mózes második könyve 32. részében, amikor Mózes odaáll és elkezd imádkozni az ő népéért. És egy nagyon furcsa imádságot mondott el Mózes. Mózes második könyve 32. részében. Mégis bocsásd meg vétküket, így imádkozik a népért. Mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál. Mit kért Mózes? Hogy az én nevem töröl ki, inkább, mint hogy a népnek a nevét töröl ki. És Isten válaszol erre az imádságra. Az Úr így felelt Mózesnek. Csak azt törlöm ki a könyvemből, aki vétkezett ellenem. Azért menj, vezesd a népet, ahová parancsoltam. Íme az én angyalom megy előtted, és majd a számonkérés napján számon kérem vétküket. Mózes sem döntheti el. Bármilyen buzgó imádsággal sem dönthetem el, hogy valaki oda kerüljön, vagy kikerül. Isten dönti ezt el. Van egy bizonyos tanítás keresztény körökben, hogy ha valaki egyszer döntött, ha valaki egyszer megtért, akkor örökké ott van a neve az élet könyvében, azt onnan soha ki nem törni senki, élhet bárhogyan. Ez így hamis állítás. A Jelenések könyve második rész 10. verse azt mondja, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Isten egy igazságosan ítélő. Ez nem azt jelenti, hogy a cselekedeteinkkel fogjuk kiérdemelni az üdvösséget. Nem, nem. Egyedül a Krisztus vére által, bűneink bocsánata által van üdvösségünk. De kiragadhatod a kezed az Isten kezéből. Úgy, mint a gyermek az édesapja ölében biztonságban van, mindaddig, míg ott van az ölében. De a gyermek lemászik és elszalad tőle, akkor nem élvezheti tovább az édesapa ölelésének a biztonságát. Az igaz, hogy sok bűnös kerül a mennyországba. De olyan bűnösök, akiket megmosott a vér. A 7. rész 14. verse pont erről szól. Láttam egy nagy sokasságot, egy megszámlálhatatlan sokasságot. Kik ezek? Hát ezek, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruhájukat a bárány vérében. Hadd fejezem be azzal, hogy a trón előtt nem csak ilyen erkölcsi ítélet lesz, nem csak az üdvösségünk sorsa dől el, hanem lesz megjutalmazás is. A könnyeket letörli. És az igazságosan ítélő, aki végignézte az életünket, az igazságosan fog ítélni és megjutalmazni. Csak egy verset olvassok ehhez, a 21. rész 7. versét. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. És ezzel mindent megkaptunk. Az ő fia lehetek. Azzal ér véget ez az ige szakasz. Ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvébe, az a tűz tovább vettetik. És ezt megelőző igevers azt mondja, ez a második halál. Az első halálból mindannyian feltámadunk majd, a trón elé kerülünk. De akinek nincs a neve az életkönyvébe, nem kérte Krisztus vére által nyújtott üdvösségét az Istennek. Arra vár a második halál. Az Istentől való örök eltávolodás. De milyen jó, hogy nem így tekinthetünk ez elé az esemény elé. Ha öröm van a szívedben, ha bizalom van a szívedben Isten iránt, köszönd ezt meg. Töltse be a szívedet a hála. Tudd meg, hogy lesz megjutalmazás. És egy cselekedet, Isten értett cselekedetet, egy könycsepet sem hull a porba, mert lesz megjutalmazás. Az Úr áldjon meg bennünket, akikben ez a hasonló reménység van. Amen. Énekíróval együtt mi is ezt mondjuk, hogy várunk, jöjj el, mi hamarabb. A jelek azt mutatják, hogy jössz. A lelkünk is ezt érzi, hogy már közel van a te jöveteled. Ezért segíts, hogy készen várjunk téged. És ha átköltözünk, vagy átlépünk a másik hajlékunkba, mielőtt te eljönnél, ó, Urunk, az lesz csak az örömteli nap. Segíts meg, hogy az ünneplésben sem feledkezzünk meg arról, hogy közel jöttél hozzánk, eljöttél hozzánk, hogy minket magadhoz vegyél, minket magadhoz vigyél. Add az üdvösségnek ezt a bizonyosságát mindannyiunk szívébe. Az Úr Jézus nevében. Amen.